Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt a 40. Zsoltárból olvasom. A 40. Zsoltár első 6 versét olvasom a következőképpen. Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította lábamat. Biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Nem igazodik a kevélyekhez, és az elvetemült hazugokhoz. Uram, Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, mint amit fel tudnék sorolni. Eddig olvastam Istenünk írott igéjét. Csendesedjünk el és imádkozzunk a Zsoltár további verseivel. Uram, ne vonj meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem. Áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál. És a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg. Uram, siess segítségemre. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek. Akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr. Te vagy segítségem és megmentőm. Istenem, ne késlekedj! Urunk, ezekkel a kérésekkel jövünk hozzád, mint akik valóban beismerjük azt, hogy elesettek és szegények vagyunk, hogy próbálunk mindennel meggazdagodni, de lelkiekben csak koldusokként tudunk hozzád jönni. Így jövünk hozzád, elismerve ezt, és könyörgünk azért, hogy te legyél az, aki meggazdagítasz bennünket. Könyörgünk, hogy te vigasztald a gyászolóinkat, erősítsd a betegeinket. Urunk, úgy jövünk hozzád, mint akik teljes mértékben elismerjük azt, hogy mindenben a te szent lelked segítségére szorulunk. Így legyél most itt jelen közöttünk. Jöjj és munkálkodj bennünk. Amen.
Szeretett testvéreim, Isten igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk meg, miképpen szól hozzánk az Úr a Máté evangéliumának 13. részéből, a 44., 45. és 46. versekből. Így olvassuk. Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember miután megtalált, elrejt, majd örömében elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megveszi ezt a szántóföldet. Hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz is, aki szép gyöngyöket keres. Amikor egy nagyértékű gyöngyre talál, elmegy, eladja mindenét, amilyen van, és megvásárolja azt. Foglaljunk helyet! Ahogy olvastuk a Zsoltárban, várni az Urat, várván vártam az Urat, hogy jöjjön, hogy csodát tegyen, hogy szóljon, hogy velünk legyen, hogy megszilárdítsa a lábunkat, ez minnyájunknak a vágyakozása, a vágya, hogy megszólítson bennünket az Isten, és jöjjön. Jó lenne megerősödni, jó lenne, ha biztossá tenni a lépteinket, átélnénk ezt, és átélnénk azt is, hogy boldogok vagyunk. Sőt, hogy új éneket ad a szánkba, ahogy a most az igehirdetés előtt és után is ezt az új éneket énekeljük. Jó lenne, hogyha minnyájunk számára ez élő, valóságos tapasztalat lenne. Szeretett testvéreim, arra, hogy várjuk az Urat, hogy megerősítse a lépteinket, és hogy boldogságot éljünk át ő vele, erre vállalkoztunk a táborban. Erre igyekeztünk 124 táborlakóval, gyermekekkel, felnőttekkel, lányok, fiúk, idősek, fiatalok, hogy keressük az Úr jelenlétét. Hogy rátaláljunk az Úrra, és átélhessünk valamit, amit őtől kapunk. Úgy csináltuk ezt, hogy reggel este áhítatban volt részünk, nagyon mély és komoly üzenetekkel, a délelőttjeinkben pedig a felnőttek 40 percig csendben voltak, egy füzet segítségével, ami vezette őket, amit erre az alkalomra készítettünk. Igék, kérdések, elmélkedés, imádság volt benne, és 40 percig az Úrral kellett lenni. Bevallom őszintén, hogy féltem tőle, többen le akartak erről beszélni, hogy nem fog ez működni, hogy majd többeknek furcsa lesz, hogy nincs előadás, hanem nekik kell maguknak főzni, ahogy szoktam mondani, nincs készétel. De rácáfolt a tábor, mert mindenki azt mondta, hogy nemhogy jobb volt így, hanem kevés volt az idő. Ennek örültem a legjobban, hogy kevés volt az idő az Úrral. Igen, testvéreim, az Úrral mindig kevés az idő. Az Úrral mindig több és több időt kellene szánjunk, mert a csendünk, az elmélyülésünk az Úrral, az a legfontosabb része az életünknek. Mindennél fontosabb, még ha látszólag nincs is eredménye. Testvéreim, tanulnunk kell a csendet, hogy abban a pillanatban, amikor ott vagyunk az Úrral, akkor a múltunk, a jelenünk, a jövőnk valahogy összeérjen egymással, és abban a pillanatban valamit meglássunk, másképp lássunk, mint előtte láttunk. Hogy összeérjen a hitünk és a hétköznapjaink, az, amit vallunk, és az, ahogyan élünk, testvéreim. Isten előtt lenni, hiszen szüntelen Isten előtt vagyunk. Hogy van akkor, hogy Isten jelenlétét keressem? Énekeltünk ilyesmiről is az előbb. Hát úgy, testvéreim, hogy az imádságnak nagy kihívás, hogy bár az Úr mindig jelen való és jelen van, de az imádság kihívás, hogy én kész vagyok-e arra, megengedem-e neki, hogy láthassam, hogy én teret adok-e annak az Úrnak, aki egyébként ott van. Igen, ott van, de az imádság kihívás, hogy én ott vagyok-e az Úr számára. Segítettek bennünket ezek a csendes pillanatok, aztán a beszélgetés csoportokban, és végül egy rövid elmélkedés, amire azt mondták a testvérek, hogy jó lenne, ha leírnám. Hát megtettem. Le volt ez írva kézzel, kivételesen kézzel, mindent géppel írok le, ez kézzel volt. A kérést teljesítettem, a liturgiás lap hátulján le van írva röviden mindegyik kis áhítat, amit elmondtam. A testvéreknek is része lesz ebben, akik hallották ismétlés, akik nem hallották, azok számára újdonság és bizony elég tömény lesz. Mert hogy milyen úton jut az a lélek Istenhez, és mi az a lelki út, vagy a gyerekeknek így mondtuk, a lelki lépések, amiket végig kell járjunk, abban segít bennünket most két példázat, egyrészt a szántóföldben elrejtett kincs, másrészt pedig az igaz gyöngy példázata, amelyeket Jézus a hét példázat között mondott el, és előre bocsánatot kérek, nem leszek annyira textusszerű, mint elvárható és szoktam. Szeretnék a táborból átadni valami kis tömörített fájt, valami kis summát, hogy ne maradjon ki belőle senki, hogy továbbra adjuk azt, amit ott átéltünk. De szeretném, ha ez a két példázat ott lenne a szemünk előtt, próbálok utalni is rá. Igen, testvéreim, mert ezt a két példázatot ugyanazok a mozzanatok kötik össze, négy mozzanat van benne. Egyrészt, hogy van valami elrejtett. A szántóföldben ott a kincs elrejtve, a gyöngy meg ott az igaz gyöngy a tenger mélyén, és ezek az emberi szem elől látszólag el vannak rejtve, ezeket meg kell találni, így a második lépcsője mindegyik példázatnak, hogy valamit fel kell fedezni. Valamit fel kell fedeznünk, ami el van rejtve a szemünk elől, aztán ott van harmadik lépcsőként, lépésként, a megtalálás öröme és gyönyörűsége, hogy megtaláltam az elrejtett kincset, megtaláltam az igaz gyöngyöt, és jön a negyedik lépés, ahol minden eldől, és ez szépen leírja a hívő életünket. A negyedik lépés, hogy mindent odaadok, csak hogy ezt megkapjam. És testvéreim, nem csak a megtérésről szól ez. Nem csak arról szól, amit egyszer az ember életében átél, amiről két testvérünk bizonyságot tett a táborban, az egész ott lévő gyülekezet előtt konfirmálva, hanem állandó, újravaló tapasztalása a hívő embernek, hogy keresem a kincset, mert néha elgurul, néha elvesztem szem elől, és amikor újra rácsodálkozok, hogy Isten mit jelent nekem, akkor tényleg kihullik minden a kezembe, hogy azt mondom, hogy ezért mindent odaadok. És testvéreim, ne essünk tévedésbe, minden egyes lépés energiába kerül. Energiába kerül, hogy keressük, a szántóföldön dolgozott az ember, és a kereskedő is, látszólag csak rátalált, de a kereskedő is dolgozott, munkában volt. Energiát kell befektetni, hogy kincset és igaz gyöngyöt találjunk. A táborunknak egy nagy tapasztalata volt, hogy anélkül, hogy az Istennel nem töltök időt, nem fektetek energiát az ige olvasásába, az Istenre figyelése, nem különítem el magam, akkor nem találok kincset. És olyan jó volt, ahogy egyik másik testvér mondta, hogy hát kerestem a helyet, ahol csendben lehetnék, de egy része azzal ment el, hogy már foglaltak voltak a jó helyek. A Tiszapart, vagy egy árnyékos fa alatt, vagy a patak mellett, vagy a bárányok mellett. Foglaltak voltak helyek. Az ember küzd és keres azért, hogy végre csendben lehessen, hogy csendben álljak Isten jelenlétében. Ez energiába kerül. Azt mondja Kempis Tamás, hogy legtöbbeket azt tart vissza a lelki fejlődéstől, szabadon mondom most, hogy képtelenek energiát fektetni bele, mindentől félnek, ami energiabefektetésbe kerül. A hívő életbe is, ha bár minden kegyelem, mégis oda kell tegyem magam, és hogy meglegyen ez a kincs, és megszerezzem, ahhoz is energia kell, hogy mindenemet eladjam. Odaszánás és energia. Ezért hadd beszéljek kicsit más szavakkal erről a példázatról. A négy szavunk a kincs, a szem, a leborulás és a keresztség. Testvéreim, még előtte, mielőtt erről a négy szóról beszélnék, hadd hívjam fel a figyelmeteket arra, szintén Kempis Tamás idézetre, amit ott láthatok a liturgiás lapon duplán bekeretezve. Így olvassuk, csak az léphet bátran az emberek elé, aki szívesen rejtőzködik. Csak az szólhat bátran, aki szívesen hallgat. Az igazi élő szavak a hallgatásunkból jönnek. És ezt tapasztaltuk meg a táborban, hogy amikor kincsről, látásról, leborulásról, keresztségről beszélünk, akkor minden a hallgatásunkból, az elcsendesedésünkből jött ki, abból jött elő, abból forrt. Ezért kérlek benneteket, hogy ne úgy fogadjátok, amit elmondok, hogy most elmondok egy prédikációt, amiből valamit meg kell jegyezni, vagy valami talán szíven talál bennünket, hanem kérlek benneteket, hogy azoknak a kérdéseknek a segítségével, amiket jobb oldalon találhatók a lapon, ez egy kis válogatás azokból a kérdésekből, amiket végig gondoltuk a táborban, kérlek benneteket, vegyétek elő ezt a lapot otthon, tartsatok legalább 40 perc csendet valamikor a héten, de ez egyébként sokkal több kell. És gondoljátok át ezeket a kérdéseket, ne érjétek be azzal, amit mondok, hanem magatok is főzzetek belőle. Engedjétek, hogy ezek a kérdések szíven találjanak benneteket, és ezekben a szavakban, amik picit válaszok, megtaláljátok az utat ti is, a lelki utunkat minnyájan. A tábor lakóknak is mondom, hogy ugyanezt tegyék meg még egyszer. Először a kincsről. Mind a két példázatban nagyon nagy kincsekről van szó. Nagyon nagy kincsek lehetnek, amiért valaki mindent odaad. A kereskedő aztán meg tényleg értett hozzá, hogy mi az igazi érték, és mi az, ami gagyi. A kincskeresők általában mindig bátrak, elszántak, céltudatosak, és fegyelmezettek, és mindezekben kitartóak. Szeretett testvéreim, ahhoz, hogy kincset lejjünk, nekünk is szükségünk van céltudatosságra, odaszánásra, lelki fegyelemre. A régiek nagyon sokat beszélnek a lelki fegyelemről, a fegyelmezettségről, az összeszedettségről. Enélkül nagyon, de nagyon nehezen találunk kincset magunknak. Lelki életünkben így olvassuk, szükség van a fegyelemre, a figyelemben, hogy a figyelmemet Isten felé fordítsam, fegyelmezetten, odafigyeljek rá, mert a figyelmünk állandóan elkalandozik, amikor imádkozunk, akkor is így van, nem? Elkezdünk imádkozni, és azonnal máshol jár az eszünk. Szükségünk van arra, hogy a figyelmünket összpontosíthassuk. Mert Isten kincseket készített nekünk, többet az igaz gyönynél és a szántóföldben elrejtett kincsnél, Isten országát készítette az őt szeretőknek. És mi beérjük kevesebbel, beérjük a könnyebbel, amihez könnyebb hozzájutni, beérjük a mulandóval, és azt hiszük, hogy azok a kincseink, ami körülvesz minket, a házunk, a lakásunk, a kocsink, a kedves tárgyaink, a könyveink, a gyermekeink, az érdemeink, amiket elértünk, és beérjük azzal, hogy ezek a kincseink. A gyerekektől a táborban megkérdeztem, hogyha elmennének egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az a három dolog, amit magukkal vinnének? Hát rögtön benne volt a mobiltelefon biztosan. Amikor meg azt kérdeztem, mi bosszantja őket, minek a hiánya legjobban, azt mondták, ha nincs rendes wifi. Táborban nem volt rendes wifi, úgyhogy bosszantó volt. Mik a kincseink? Beérjük kevesebbel, testvéreim. A sokkal kevesebbel beérjük. Felnőttek és gyerekek is. Pedig Isten nem gagyit, hanem igazi kincseket akar nekünk adni. Igazi kincseket, mert a kincs az, ami ránk van bízva. De nem csak az, hanem az út a kincsig. Mi szeretnénk rögtön kincset kapni. De addig tart egy út, amíg megtaláljuk. Van egy út, ami épp olyan fontos és értékes. A hozzá vezető út, amiben energiát fektetünk. És az akkor szép, hogyha tényleg a kincskeresést céltudatosan oda szántan tesszük. Persze nem csak a kincs maga, hanem az út is Isten kegyelme, hogyha erre rálelünk és elkezdünk ezen járni. A kegyelem, hogy megtaláljuk az igaz gyöngyöt, vagy a szántóföldben elrejtett kincset. Mert Isten tudja, hogy ez hol van, és ő engedi meg, hogy meglássuk. De nem spórolhatjuk meg az energiát. A másik szavunk a szem, a látás, a felfedezés, az, hogy mire nézünk. Fontos a látás. Nem mindegy, hogy mit látok, és nem mindegy, hogy mire nézek. Nagyon meghatároz bennünket, hogy mire nézünk, mivel foglalkozunk. A lelkünket hova összpontosítjuk? A keresésre, az Isten keresésre, vagy sok minden más veszi el a figyelmünket? Amit látok, amire nézek, meghatároz engem. A lelki csendben, amikor Isten előtt megállok, akkor ez a látásom tisztul, gyógyul. Vagy van, aki akkor először visszakapja a látását. Most már látok. Ahogy Bartimeus oda megy Jézushoz, mit akarsz, hogy cselekedjen el? Uram, hogy lássak. És elkezdek látni, meggyógyul a látásom, elkezdek más dolgokat észrevenni, és más dolgokra nézni, és rájövök, hogy mennyi minden, amit eddig néztem, milyen fölösleges volt. Kosztolányi szavai valamiért porig égtem. Milyen felesleges volt. És hirtelen ilyen picire összetörpül. Hirtelen látásom lesz arra, hogy mi mindenem van, amit még nem köszöntem meg, vagy aminek nem örültem, hanem folyton busongtam azon, ami nincsen. És csomó mindent találok, amit meglátok, és nem bírom levenni róla a szemem. Nincs hozzád hasonló, mondja a Zsoltár. Testvéreim, Isten szerelem. Szerelem nélkül nem lehet Istennel élni. Nem lehet Jézust követni szenvedély nélkül. Beszéltünk erről sokat mostanában. És testvéreim, ez a szenvedély, ez a szerelem nem jön anélkül, ha nem bámulom, bambulom, figyelem, csodálom az Istent, aki hatalmas, nagy és csodás, ha nem szánok erre időt, ha nem vagyok vele. Mert a csendben szemünk lesz arra, ami igazán fontos. Vele már másképpen látok. Ami eddig fontos volt, az feleslegessé válik. Ezt éli át a kereskedő, ezt éli át a földműves. Hogy amit eddig gyűjtögettem, a kereskedőnek biztos, hogy sok java volt. A földön munkálkodó embernek tudta, hogy mi az, ami érték, ami megterem. a földecske, a házacska, a gyümölcs, a zöldség, és akkor egyszer csak rátalálnak a kincsre, az igaz gyönyre, és azt élik meg, hogy ehhez képest minden semmiség, jelentéktelen. Mindent el lehet adni. Azt mondja, mindenét eladta. Nem a javainak nagy részét. Ezt élte át Barnabás, amikor mindenét eladta, és odavitte az apostolok elé. Ez a szenvedély fűtötte őt. És ez volt Pál apostolban is, amikor azt mondja, hogy hátam mögé vetek mindent, kárnak, szennynek ítélek, pedig sok fontos dolgot és értékes dolgot csinált Pál. De azt mondja, mindent hátam mögé vetek, és célegyenest futok az én Uram elhívásának jutalmára, mert fölfedezte, hogy mi az igazi kincs. Ez hoz tűzbe bennünket, testvéreim. Így válik jelentéktelenné az, amit a csendemben meglátok, hogy felesleges, hogy ezért kár volt annyit futni. Harmadszor a leborulás, vagy rácsodálkozás, vagy öröm, így is mondhatnánk. Testvéreim, képzeljük el azt a kereskedőt, aki megtalálja az igaz gyöngyöt. Ha pogány módra gondolnánk, úgy elképzeljük a jelenetet, szinte leborul előtte. Vagy a kincset találó földműves leborulva turkálja a földet, és leborul a csodálkozásában. Akik Isten országát meglelik, azok nem tudnak nem leborulni. Akik az Isten országát megtalálják, azok maguktól borulnak le Isten előtt. Fáradt, sebzett, bűnös lelkünk, amely a vállunkat nyomja, térdre vagy földre is kényszerít bennünket, és leborulunk Isten előtt. Fáradtságunkban, bűneinkben, sebeink között. Testvéreim, mind a hármat ismerjük, én is ismerem mind a hármat. Volt, hogy fáradtságomban borultam Isten elé. Volt, hogy a sebeim úgy fájtak, a lelki sebeim, hogy úgy borultam elé. És volt, hogy a bűneim kényszerítettek térdre. És akkor a lélek átéli a megrendülést. És még inkább megrendül az Isten előtt leboruló lélek, amely meglátja Istent úgy, ahogy van. Meglátja, hogy a teremtő, megváltó, hatalmas, igazságos, tiszta, szent Istennel van dolga, és a lélek leborul előtte. És ebben a csendben meglátom azt is, hogy a szerető, irgalmas, könyörületes, békességet sugárzó Istennel van dolgom, és az ember harmadszor is leborul. Mert ha tudod, hogy ki vagy te, mert a kérdések arra irányulnak, hogy ki vagy te Isten előtt, és tudod, hogy Isten kicsoda, akkor az igazi válaszod, hogy leborulok előtte, mert a Szenttel van dolgom. Testvéreim, mikor borultunk le utoljára szívből az élő Isten előtt? Vagy azért, mert mi magunk olyan állapotban voltunk, vagy fölemeltük a szemünket, és megláttuk Istent annak, aki. Volt-e már, hogy leborultunk előtte? Tisztátalan a tiszta előtt. Csak az ilyen lélek tud a bűn mögé nézni. Megérteni, hogy a bűnöm is beszél rólam, miért vétkezem ezt mindig? A bűnöd beszél arról a csendben, hogy miért van rá szükséged. Mi az a hiány, ami mögötte van, amiért teszed? Az ilyen ember, aki le tud borulni, az a bűnön túl is lát, és tudja, hogy a bűnön túl ott van az ördög. A gonosz, aki azért adja ezeket a kísértéseket, hogy elvesszünk, hogy elbukjunk, hogy ne bírjuk tovább. Hogy kiszedjen, kiragadjon bennünket, amikor már éppen Isten kezébe készülnénk. Vagy amikor benne vagyunk, elvegye a kedvünket, elvegye a lelkesedésünket, elvegye a hitünket. És az ilyen ember a bűn fölé is tud nézni, mert tudja, hogy ott van minden bűnöm fölött a megbocsátó, szerető Isten, enyém a bűnbocsánat ajándéka. Már meglátni a bűneimet is kegyelem, testvéreim, a leborulás is kegyelem. De idő, csend, hallgatás és hallás kell hozzá, és bátorság, hogy megtegyük, hogy kialakítsuk azt a szent időt és helyet, és megvalljuk bűneinket, és átéljük az Istennel való közösséget. Az az ember, aki le tud borulni, és ebben a leborulásban benne marad, nem úgy, hogy egész életünket a földön töltjük, vagy térden töltjük, de a lelkünkben belül ott maradunk ebben az Isten dicsőítő csendben, az tud nem vétkezni. annak nem a tudományos, fantasztikus világba tartozik, hogy menj el és többé ne vétkezzél, hanem azt tudja, hogy tudok nem vétkezni. Testvéreim, annyit ostorozza magát a református lélek. Rendjén is van, meg is érdemeljük. De a református lélek azt is tudja, hogy meg vannak bocsátva a bűnei, sőt, tudok nem vétkezni. Isten lelke által képes vagyok nem vétkezni, letenni bűnöket, amiket eddig nem gondoltam volna. Éppen azért, mert ott a negyedik szavunk a keresztség, vagy másképpen az odaadás. A hívő ember életében a keresztség, ha kibomlik és virággá lesz, azt jelenti, mint a kereskedő és a szántóföldbe vetett kincset találó embernek az a mozdulat, hogy mindenét odaadja és megveszi azt a kincset, amit talált, megveszi az igaz gyöngyöt. Ezt ábrázolja ki a keresztség, és ha megéljük és megtérünk, és ez kibomlik az életünkből, és ebben megmaradunk, megújulunk, megfrissülünk, akkor tulajdonképpen ezt a csodát és örömöt éljük át mindnyájan. Mert a keresztség beszél, testvéreim. A keresztség komoly dolog. Ezért szeretnénk újra és újra komolyan venni a templomba valakit megkeresztelni. Nem adjuk azt olyan könnyen, ha nem gondoljuk komolyan, inkább ne. Mert szent dologgal van dolgunk. Mert a keresztségben Isten üzen számunkra. Először is azt mondja számodra, hogy Isten teremtett kincse vagy. Az övé vagy. Azért, mert megteremtett, és azért, mert megváltott téged. Az övé vagy. Megváltott gyermeke vagy, akin ott van az Isten képűség. Az Isten arca ott van mindnyájunkban, csak nagyon, de nagyon, de nagyon összetörve a bűn miatt. Testvéreim, a keresztség arra tanít, hogy örömmel élhetem meg emberi méltóságomat. Az emberi méltóság az nem különböző kartákban van meg, liberális tanításokban, meg tiszteletben. Az emberi méltóságunk abban van, hogy Isten akarta, hogy legyünk, és akarja ma is, hogy legyünk. Azért élsz még, hogy engem is megváltott Krisztus. Hogy az összetört Isten arc a megváltáson keresztül, ha Isten lelke elkezd lakni bennem és munkálkodni, ez az Isten arc darabról darabra nagyon-nagyon-nagyon lassan kezd összeállni, és néha megadatnak olyan pillanatok, amikor Isten arca megcsillan rajtunk. Ezért a pillanatokért érdemes élni. És ez az, ami majd beteljesedve ott a mennyben áll össze. Itt a földön ez az Isten arc bennünk soha nem áll össze. Ott a mennyben majd. De pici darabok már összeállnak. Ez az, amikor valaki ez irgalmas vagy, vagy szeretettel hajolsz oda, vagy az evangéliumot el tudod mondani a magad dadogó hangján. Testvéreim, ehhez oda kell szánnom magam. Aki kincset és igaz gyöngyöt akar találni, adja oda magát egészen. A keresztség arra hív, hogy egészen add oda magad. Akkor érzékelem majd bennem élő Krisztusomat munkálkodni, mozdulni, és felfakad a szeretetének kútja bennem, és lassan-lassan, ahogy tisztul a látásom, meglátom a másik embert is magam körül. A keresztségemmel egy misztikus közösség része leszek, az Anna Szentegyházé. Egy misztikus, különleges, leírhatatlan közösségi, ami nagyon is kézzelfogható a gyülekezetben és a mellettem ülő testvéremben. Nagyon is érzékelhető. Ez egy olyan hely, amiben kapok és adok, ahol küldetésem van. A minőségemet nem az mutatja, hogy mit adok, hanem az, hogy Krisztus megváltott engem, és benne lehetek. Ennek a misztikus közösségnek a tagjaként elkezdem az Isten országát élni. És az Isten országa ezekben a közösségekben, akár legyen ez egy tábor, akár itt most a vasárnapi gyülekezet, ez egy élő valóság, az Isten országa megjelenik közöttünk. Akkor, testvéreim, külön válik a versengés világa, ahol teperek azért, hogy elfogadjanak, és a kiegészülés világa, erről beszélgettünk a pénteki Isten tisztelten a táborozókkal. Két gyermek meg is mutatta a két világot, mit jelent az, hogy versengünk, vagy hogy kiegészítjük egymást. Mert a keresztény világ, az egyház, a gyülekezet a kiegészülés világa, ahol egymás mellé oda kerülünk, mint Istennek sokféle ajándékának sáfárai, és kiegészülünk, kiegészítjük egymást, mint egy nagy kirakós játékban. Igen, és itt kell vigyázni, hogy nehogy visszamenjünk hogy amikor szolgálunk, akkor a versengés világába lépünk el, vissza, hanem maradjunk benne a kiegészülés világába. Így hozzuk be a gyülekezetbe mindenki, amit tud. A legfőbb kincset, amit találtunk, de vannak a kincs mellé bónuszok, amit mindenki kap, amit hoz a gyülekezetbe, amivel építjük egymást. Szeretné szolgálni másokat, testvéreim. Egy Ákos dalra utalok, ha tőled megyek, hozzád jövök. Valahogy másképp egy kicsit áttranszponálva mindig Isten elől jövünk, főleg ha szoktunk csendben lenni vele, és mindig Istenhez tartunk, hogy majd újra csendben legyünk vele. És a kettő között Istentől jövök, Istenhez megyek, az ő fényében, erejében és szeretetében élek, és ezt adom tovább. Mind aki kincset talált, ennek a világosságában, ennek a fegyelmében élek. Testvéreim, azzal kezdtük, hogy a csend, az Isten előtti megállás szükséges, hogy enélkül nem lehet élni, és nem lehet keresztény életet élni. Hadd hozzam ide nektek azoknak a csoporttagjaimnak a táborból, vagy más csoportok tagjainak a rácsodálkozását, akik azt mondták, vagy örömmel, hogy most már tudok Bibliát olvasni, most már megtalálom a helyeket, most már tudom, hogy mit jelentenek a rövidítések. Most már rájöttem, hogy magam is tudok egyedül csendben lenni Istennel. Hogy ez milyen jó volt, hogy ez hogy hiányzik az életünkből. Ezt a csodálkozást éltük át. Testvéreim, ne hagyjuk ezt elhamvadni, és adjuk tovább egymásnak, és erősödjünk meg, hogy ha megspórolod az Istennel töltött időt, akkor nem fogsz növekedni, akkor nem lesz lelki életed. Akkor lehet, hogy a plecsni rajtad van, hogy református keresztjén vagy, csak éppen semmi nem fog látszani belőle. És tudjátok, hogy kinek a legrosszabb az, ha nem látszik a lelki élet nyoma rajtunk? Na, kinek a legrosszabb? Gondolkodjunk rajta. Hát persze, rossz a világnak is, mert kimaradnak a jóból. Rossz Istennek is, hiszen nem dicsőítjük őt. Legfőképpen magunknak. Magunknak. Mert kimaradsz abból az örömből, amit a megtalálás öröme jelent, ami az újra és újra Isten megtalálása önmagunkban. Kimaradunk abból az örömből, Krisztus bennem él és munkálkodik. Hát ez micsoda öröm? Hogy bennem is él, hogy én is kaptam Isten lelkét. Nincs ennél nagyobb öröm, testvéreim. Minden más gagyi, minden más jelentéktelen semmiségehez képest. Ha nem törődsz magaddal, te maradsz ki abból az örömből, hogy az élő, szent, tiszta, hatalmas, teremtő, megváltó Isten én bennem is munkálkodik, és én rajtam is átsugárzik másokra. Az Isten országa ez. Mit mond Jézus? Az Isten országa eljött közétek. Az Isten országa közöttetek van. És az Isten országa bennetek van. Na, ha ezt kihagyom, akkor ennek az örömét hagyom ki. Kívánom, testvéreim, hogy a liturgiás lapon lévő kérdések és a csendetek, amiben kérem a jó Istent, hogy újítson meg minnyájunkat, hogy szálljunk erre időt, engem is, titeket is, újítson meg, és csodálkozzunk rá magunkban és egymásban. Hatalmas az Isten országa közöttünk van, az Isten országa bennünk van. Utóirat? Ha ez tényleg így lesz, akkor ez a gyülekezet áldott gyülekezet lesz. És ennek a gyülekezetnek még nagyobb vonzó ereje lesz. És a bűnösök köztünk megtérnek. És a megtért bűnösök pedig igyekeznek az Isten útján járni. Kívánom, vágyom, álmodom, hogy így legyen. Adja meg a mindenható Isten. Amen. Imádkozzunk tovább fennállva. drága Krisztusunk, ragyogj tovább rajtunk keresztül. Add meg nekünk ennek a csodáját. Kérünk téged, mint akik a táborban sok mindent kaptunk és átéltünk, dicsőítünk téged és hálát adunk ezért. Csodálunk téged, hogy ilyen türelmes, ilyen gyöngéd, ilyen szeretetteli, ilyen ajándékozó gondviselő vagy hozzánk. Imádkozunk hozzád, mint akik kimaradtunk ebből, hadd ragyogják a többiek tovább ránk, pótolt ki ezt nekünk, engedd meg, hogy átélhessünk hasonló csodákat a mindennapokban is. Jövünk hozzád, mint akik még nem mertünk igen mondani neked, még félünk, még nem merünk elköteleződni melletted. Adj nekünk bátorságot, a kincskeresők bátorságát és odaszánását, hogy hozzád térjünk, hogy kimondjuk és átéljük, és ehhez ragaszkodjunk, hogy hozzád tartozunk. Kérünk, hogy adj megtéréseket közöttünk, veled való megbékéléseket. Imádkozunk hozzád, mint akik már régóta veled járunk. Ne engedd, Urunk, hogy elfelejtsük azt az örömöt, amit az jelentett, amikor az igaz gyöngyöt, a kincset megtaláltuk. Újíts meg minket ebben az örömben. Frissíts fel minnyájunkat, hogy átélhessük azt, hogy jó hozzád tartozni, hogy nagy és hatalmas Isten vagy. Engedd, Urunk, hogy meglássuk, hogy mi az, amihez ragaszkodnunk kell, és mi az, ami jelentéktelen, mi a fontos, és mi a kevésbé becses. Kérünk arra, hogy segíts megkülönböztetni, hogy mi az, amit el kell engednünk, meg kell tagadnunk, le kell tennünk, és mi az, amit el kell fogadnunk magunkban. Ne engedd, hogy felcseréljük a kettőt. Kérünk téged, Urunk, hogy hadd tudjuk ezt továbbadni gyermekeinknek, unokáinknak. Engedd, hogy növekedjen a közösségünk szeretetben, benned való békességben, tőled való irgalomban és igazságban. Kérünk azokért, akik a mi szavunkra hinni fognak. Hadd jöhessenek ide, hadd dicsőíthessenek majd ők is velünk téged. Így adj erőt kérünk minnyájunknak, segíts minket a te utadon, hogy a lelki utunk a mennyei teljességig vigyen bennünket. Könyörülj rajtunk, add a te kegyelmedet. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonoszt, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.
A mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön be titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan, hogy megdicsőjön ti bennetek, ami Urunk Jézus Krisztus neve. Amen.